E beszélgetés idején nem sokkal vagyunk túl a köztársasági elnök lemondásán, és még folyamatban van egy népegyházi vezetői krízis is. Ideje van tehát a jó vezetőnek. De vajon miről ismerjük fel? A nagy hétig tartó időszakban Böjti beszélgetések címmel minisorozatot indítottunk itt a gondolatkertészetben, ebben köztiszteletben álló egyházi és vagy hívő személyiségek beszélnek egy kicsit mindig más szögből ugyanarról. Ez a más szemszög számukra személyesen nagyon fontos, és valószínűleg számunkra is azzá lesz, ha őket hallgatjuk és rájuk hallgatunk. Horváth Gergely vagyok, szeretettel köszöntök mindenkit. E sorozatban második vendégem Tomka János, professzor emeritus. Hívószó: a jó vezető. A beszélgetésben a Bizalomépítő vezető című kicsi, de rendkívül hasznos könyvből indulunk ki. A szerző egyébként a Biblia és Menedzsment sorozatban három köteten át vizsgálja a teológia által nyújtott vezetés-elméleti perspektívát. A gondolatkertészet az újragondolás kultúráját plántálja, amelyben gondolatokat vetünk. Részleteket a gondolatkertészet.hu oldalon találsz. A következő beszélgetés azért készült, hogy számodra is gyümölcsöző felismeréseket vigyél belőle tovább. Ha készen állsz, lépj be a kertbe!
Szia! Üdvözlünk a gondolatkertészetben! Ás mélyre! És hallgass szabadon.
Érdekes félmondat a könyvedben, hogy a szervezetfejlesztés a 2000-es évek elején megakadt, és a továbblépéséhez más tudományokat kellett társát tennie magának, és az egyik ilyen új forrás, amely szemléletváltozást is generált, az a teológia. Hol és miként lép be a vezetéstudomány területére a teológia?
Hát igen, ez a felismerés Gary Hamel-től, egy nagyon nagy menedzsment gurútól származik, aki összehívott egy csapatot nagyon tekintélyes emberekből, akik megnézték, hogy hol áll a menedzsment. És tanácskozásuknak ez az egyik fő megállapítása, hogy a menedzsmentnek, a vezetésnek más források után is kell néznie, mert elérték azt a határt, amit a saját kereteik között tudnak tenni, és arra jöttek rá, hogy az élő tudományokból. Rájöttek az, hogy azért itt is emberek vannak, tehát ők mondták, hogy a biológiából is, szociológiából és a teológiából, ahol valóban élő emberek működnek együtt, dolgoznak együtt. És ők külön megemlítik a teológiát, hiszen a Biblia tele van a történeteiben, a példázatokban, a kijelentéseiben végig tele van vezetési kérdésekkel, és időtálló vezetési kérdésekkel. Tehát a bibliai történeteknek a leírása az tényleg 2000-3500 év után is, mintha ma történnének. Én azt gondolom, hogy ennek az is a titka, hogy általában menedzsmentkönyvek, esettanulmányok hasonlóak, általában csak a szépet írják le. És úgy háttérbe szorul a sok negatívum, a Biblia pedig kőkeményen a valóságot írja le, hogy mi történt, és egy nagyon nagy vezetőkkel mi történt. Egy példa, ott van Dávid király, ugye az Izrael legnagyobb királya, azt lehet mondani, az Isten szerint való ember, iszonyú bűnbe keveredett. Elcsábította egyik leghűségesebb katonájának a feleségét, utána megölette. A 10 parancsolatnak több mint a felét az simán megszegte, és kellett egy próféta, aki tanmesén keresztül mondotta ki Dáviddal, aki mondta, hogy halál arra az emberre, aki így és így járt el, és akkor a próféta megmondja, hogy te vagy az az ember.
Ez kemény.
Ez nagyon kemény, de ettől ő észre tért, és nagyon-nagyon kemény bűnbánatot tartott, azt olvassuk. És akkor nyilvánosságra került, és ezt leírja a Biblia. Ennek olyan mély mondani valója van, és de ez csak egyetlen egy példa.
Ki az, aki eszméltet most a proféta szerepében, egy vezetőt adott esetben, ilyen tanmesével, vagy bármiféle tudással?
Hát ez egy probléma, hogy nagyon kevesen. Nagyon-nagyon kevesen. Egy másik példát is, hogy említsek, ott volt a hatalmas Mózes, akiről ma is úgy beszélni, meg írnak, hogy a világ legnagyobb menedzsere, van ilyen könyv is.
Mózes?
Igen, aki kivezette ugye az egyiptomi fogságból, 430 éves egyiptomi fogságból az izraelitákat, akinek a vezetésével, hát ha egy emberileg nézzük, akkor hát ő legyőzte a fáraónak a hadseregét, mert az belefulladt a Vöröstenger. rendszerbe. És van egy híres beszélgetés, néhány hónappal miután kivonultak Egyiptomból, hogy Jetro, az apósa, elhozta a feleségét és a fiait Mózeshez. Hát háború volt. És hát általában a hadvezérek azért ki szokták menekíteni ugye a családjukat, ha úgy lehet. Ott kemény háború volt, és elhozta Jetro a feleségét és a két fiát, és óriási család ünnep volt, és másnap leült Mózes ítélkezni a nép fölött. És egész nap ott állt a nép. Egész nap. Hát a Sínain 40 fok, 50 fok. Tűző napon, tyúkperekbe, hát illetve akkor mannaperek voltak, meg hasonlók. És ezt a Jetro megfigyelte, és a nap végén, ha már elmentek az emberek, Jetro megkérdezte négy szem közt, miért így csinálod? Miért egyedül csinálod? Miért kell az egész népnek rád várnia? Mózes válaszolja, hát ami egy tipikus keresztény vezető válasz, hát hozzám jön a nép, hogy megtudja Isten akaratát. És akkor Jetro kőkeményen azt mondja, nem jól csinálod a dolgot. Kimerülsz te is, és nem tudod a vezetői feladataidat ellátni, és a nép is teljesen kimerül, nem tud a dolgára menni. És döbbenetesen jó tanácsokat ad neki, amit aztán Mózes meg is fogadott. Én azt látom, hogy nagyon hiányoznak ezek az emberek, és pont ennek a Jetro Mózes beszélgetéséből a történet, hogy ki mondhatja meg egy vezetőnek ilyen nyíltan. Én összefoglalóan úgy szoktam ezt mondani, vagy úgy látom, hogy aki elég közel van hozzá, és elég távol van. Egyszer is minden. Egyszerre kell jellemzőnek lenni. Hát az apósa volt, a családban volt, de Jetrónak nem volt semmi köze a néphez, amelyiket Mózes vezetett. Hát nem volt benne a vezetői, vagy a szervezeti hierarchiában, nem volt bent Jetro.
Sőt, ha jól sejtem, akkor egy másik nemzettagja volt, vagy
néptagja volt. Hogyne, egy kis a Midian pogány törzsnek volt a papja.
De ez is milyen érdekes, nem gondolom, hogy akkor ez is jelentéssel bír, hogy itt Isten népének képviselője egy pogány embertől való tanácsot foglal.
Így van, pontosan, és megfogadta. És nem utasította el, hogy Mózes akkor már világhírű hadvezér volt. Ezt ki kell mondani, nem? Hát ott elterjedt a környéken.
Igen, nem szoktunk így, én nem szoktam így rá gondolni, de teljesen igaz. Igen,
nem, abszolút. Hát ha nem volt mobiltelefon, azért azt már mindenki tudta, nem, hogy kijöttek. És a Jetro hát egy kis törzsnek a papja volt. Ez se számított.
János, mennyire működik ez visszafele? Tehát ha most azt mondjuk, hogy ez a könyv, a bizalomépítő vezető, az a biblikus foglalata a vezetés elméletnek. Mennyiben lehet ez hasznos, érvényes azok számára, akiknek a Biblia nem az, mint mondjuk annak, aki írta?
Hát én úgy gondolom, hogy lehet a számára is nagyon hasznos, és ez különben ez csak azért a vezetési kérdéseknek egy szelete, egy nagyon fontos szelete, ugye, a bizalom kérdése, illetve hogy a vezető felelőssége a bizalom építésében. Erről szól ez a kis könyv, és az a tapasztalat, legalábbis például a Biblia és a menedzsment sorozattal kapcsolatban is, ahol ugye mai a vezetéstudomány alapján indulnak a fejezetek mai példákkal, a Bögel professzornak a tollából, és aztán azokra reflektárok egy bibliai eset tanulmánnyal. Hát ezeket különböző közegekben megjelentek, különböző egyetemeken forgatják tankönyvként, illetve volt olyan is, amikor ez alapján megkértek minket, és tartottunk előadást valamelyik banknak a középvezetőinek. Tehát
szó szerint kamatozott.
Igen. Igen, tehát hogy az érdeklődés úgy látjuk, hogy megvan, és nem tapasztaltuk ezt az elutasítást, hogy már bele se nézek, hogyha ez egy bibliai gondolatok vannak benne.
Azért is kérdezem, mert az, ami ebben a könyvben állítva van, az egyrészt nagyon vonzó és nagyon szimpatikus. Szerintem az emberek túlnyomó többsége szeretne ilyen lelkületű, megközelítésű főnökökkel együtt, vagy vezetőkkel együtt dolgozni. Ez az egyik fele. Másrészt, ha összevetem a nagy magyar valósággal, de szerintem ez nem csak a nagy magyar, hanem amúgy a kor valóságával, akkor hát olyan, mintha egy illúzió lenne. Vagy egy álom lenne, mint a naív lenne. Hogy ezzel a konfliktussal vagy feszültséggel foglalkoztatok? Vagy mi a tapasztalatod erről? Aztán mindjárt kifejtjük, hogy
igen,
mi is
bizalom. Igen, de jogos a kérdésfelvetés, és lehet, hogy bennem is van naivitás. Én ezt elfogadom. De azt látom, hogy az emberek torkig vannak a cinizmussal, torkig vannak a vezetői felsőbbrendűséggel, torkig vannak azzal, hogy például, hogy hogyan élnek mondjuk a vezetők, és mit hirdetnek meg a vállalati értékrendbe, vagy etikai kódexbe, vagy valahol. Iszonyú homlok egyenest a más. Ezzel valahol torkig vannak az emberek. És én azt látom, hogy keresik az emberek a valódi értékeket. És bizonyos szempontból naív vagyok, én ezt elfogadom, de ugyanakkor meg meggyőződésem szerint nem tudunk mire másra építeni. Én megvalósíthatónak is látom, de ez iszonyú nagy elszántság kell a vezetők részéről is. Ez egy érdekes dolog, korábban nem beszéltek róla, de Jim Collins, megint csak egy nagy management guru, azt mondja, hogy nem a nagy egójú vezetőkre van már szükség, még a hasonlókra. Két fő erényt mond a vezetőkre. Azt mondja, hogy kemény elszántság és mélységes alázat. Tehát most már rájönnek a világi, becsületes menedzsment gondolkodók is, hogy iszonyú szükség van például az alázatra. És korábban úgy beszéltünk, hogy hát na jó, hát az alázat az valami nagy dolog.
Alázat értelmét, ha kifejtjük, akkor mi lenne pontosan ebben az értelmében, ahogy ide való?
Az alázatot semmiképpen sem szabad az alázatoskodással sem azzal összekeverni, sem a mások megalázásával összekeverni. Az egyik legnagyobb bűn megalázni másokat, és ugye egy vezető bármire hivatkozom megalázza a munkatársait, igen, mondjuk így, az egy nagyon súlyos bűn. És az alázatoskodás is, ami hát ugye úgy mutatom, mint hogyha igen, én nem vagyok fontos, én háttérbe vagyok, és így tovább. Az alázat számomra azt jelenti, hogy tisztában vagyok a korlátaimmal. Tisztában vagyok, hogy van fölöttem más is. Akár, hogyha egy földi szervezetbe gondolkozom. Én nagy szervezetbe dolgoztam, én korábban 21 évig voltam a KPMG-nél különböző vezető beosztásokban. Hát ott megtanulja az ember, hogy bármilyen vezető beosztásban van az ember, fölötte is vannak. Még a fölött is vannak. És végső soron, hogy ha Istenhez mérjük magunkat, akkor pedig csak az juthat, hogy én ki vagyok én. Tehát én azt látom, hogy ez a szemlélet, ami nagyon fontos az alázathoz. Az alázat ugyanakkor beletartozik egy helyes önismeret, és egy helyes önértékelés. Ez nem azt jelenti, hogy szóban állandóan leértékelem magamat. Ez már az alázatoskodás kategóriája lenne. Hanem tisztában vagyok, kaptam csomó talentumot, hogy a bibliai kifejezést használjunk, amiben nem csak a képességek vannak, hanem a helyzetek, a saját történetünk, ki hol, kitől mit kaptunk. Ezek mind benne vannak, és ezzel nagyon is nekünk bánni kell. De tisztában vagyunk azzal, hogy azt talentumokat mire kaptuk, valaki vezetői beosztásban van, hogy a vezetőnek a mandátuma az egy időre vonatkozik csak, és egy területre, és nem mindenhova. Szörnyű az, amikor hazamegy a vezérigazgató, és az otthon a családjában is ezt a szerepet játsza el például.
Ez a szerepeljátszás, ez honnét jön? De még mielőtt erre válaszolsz, arra kérlek, hogy te hogy látod ma egy átlag vezető saját identitását arról, hogy mit jelent vezetőnek lenni? Mert ugye ezzel ütközik ez a kép, amit a könyvből kijön.
Igen. Nagyon sok vezetőben még az a kép él, hogy neki egy úgynevezett hősies vezetőnek kell lenni.
Az mit jelent?
Hát az, hogy ő van a szervezet csúcsán, ő megoldja a dolgokat, neki kell egyedül a stratégiát kidolgozni, neki dolgoznak az emberek alatta az ő igényeinek megfelelően. Hát aztán elmennek, ennek vannak olyan megnyilvánulásai, hogyha valami jól sikerül a szervezetben, akkor a siker ő aratja le egyedül, ha pedig valami kudarcos, akkor pedig ő meg nem felel érte. Ez is az úgynevezett hősies típus, tehát Henry Mintzberg használja ezt a fogalmat, ő szembeállítja a elkötelezett vezetővel, aki nem jó a legfontosabb a szervezetben. Neki van egy időre egy mandátuma, és felelőssége nyilvánvalóan. De ezzel élesen szembeállítja. Nem az a célja, hogy neki legyen az ő neve, kerüljön mindenhova előtérbe, és csak a jó. Hát is, hogyha már erről beszélünk a bizalomról, az emberek nem bíznak már az ilyen vezetőkbe. Mert nem buták az emberek, és látják, és leveszik. És lehet, hogy félelemből, lehet, hogy érdekből, lehet, hogy valamiért kiszolgálják őt egy ideig, de egész más, hogyha bizalmat tud építeni.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert a bizalom az egy hosszú távú játék, ezt írod, nem ezzel a kifejezéssel, ugye ezt valahogy van, amikor meg kell szerezni, ki kell építeni, ha lehet. ha van ennek úgy. Tehát az mindenképpen
hát idő. Igen, elveszteni még egy pillanat alatt.
Elveszteni egy pillanat alatt, igen. És annak is lehet egy kettős értelme, hogy valaki úgy fogja fel a vezetést, hogy egy adott periódusra meg van bízva a feladattal. Ugye arra látunk és érzékelünk példákat, hogy sokan gondolkodnak úgy, akik vezető pozícióba kerülnek, hogy itt vagyok egy darabig, na akkor ebből kiveszem a legjobbat minden értelemben.
Igen, igen.
És akkor ez is egyfajta magatartás felé
pontosan
sodorja a vezetőt. Írsz egy nagyon-nagyon érdekes jelzőt, vagy pontosabban minősítést arra vonatkozóan, hogy mi a bizalomépítő vezetőnek az egyik fő skillje, vagy tulajdonsága. Ez pedig a sebezhetőség. Uh-huh. Hogy a sebezhető ember iránt nagyobb a bizalom, vagy hogy működik ez az összefüggés, uh-huh. hogy a sebezhetőség ilyen fontossá válik és hangsúlyossá.
Igen, tehát hogy a sebezhetőség alatt itt azt értjük, hogy aki elismeri a hibáit, a rossz döntéseit, a rossz lépéseit, akár a bűneit, mert ez is van, ezeket elismeri. Mert aki nem sebezhető, ugye az azt jelenti, hogy körülötte van egy páncél, a páncél áthatolhatatlan, az megvédi mindentől, nehéz megközelíteni. Aki sebezhető, és fölvállalja azt, hogy igen, vannak rossz döntéseim. Aki nem próbálja egy csapat segítségével elkendőzni az ő hibáit, és hát ugye nagyon nagy szervezetek, de nagyon nagy vállalatoknak is van erre egy csapata, hogy a vezért kimossák a slamasztikából. Aki ezt nem próbálja megcsinálni, hanem kiáll az emberek elé, és azt mondja, elrontottam. Erre nem számítottam, figyelmen kívül hagytam. Ne haragudjatok. Kérem, segítsetek, próbáljuk meg újra együtt. Ennek hihetetlen ereje van. Hihetetlen. És persze ez nem szabad minden nap játszani, és túl gyakran, de hogyha ezt látják az emberek, akkor azt mondják, hogy oké, ez egy tehetséges ember, magas pozícióban van, még okos is talán, de azért végig ő is egy ember, mint mi vagyunk. És akkor aki megmutatja azt, hogy igen, nekem is vannak sebeim, akkor az emberek is elkezdik jobban ezt fölvállalni. És nem magyarázkodni, hogy én mindig mindent jól csináltam, mert ez a szervezeteket tönkreteszi, nem tudnak előre haladni, mert mindig mindenki csak védekezik. És bebizonyítja, hogy nem ő volt a hibás, hanem valaki más.
Nagyon fontos, amit mondasz, és eszembe jut a közelmúlt történése, és akkor direkt be rákérdeznék, hogy lehet, hogy ez egy adekvát kezelési metódus lett volna a köztársasági elnökasszony körül történtekkel a közelmúltban, mondjuk egy más megközelítésben?
Már hogy őszintén kiáll, vagy mire gondol?
Igen, ugye itt arról szólnak a tudósítások, hogy volt egy tanácskozás arról már, amennyire ez felfejthető, hogy akkor ezt a helyzetet hogyan kezelik, és akkor elindult egy úton, de az nem az volt, hogy akkor gyorsan kiállni, őszintén elmondani, hogy mi a helyzet, hanem egy másik út, ennek az ellentéte.
Hát igen, egy másik úton indult el, de aztán én úgy látom, hogy a köztársasági elnök asszony eljutott ide.
Visszakanyarodott ide.
És nem másokra, senki másra kenve elismerte a saját tévedését, bocsánatot kért, és ha nézzük azóta, mert nem rég volt, mikor volt, ez másfél hete, hogy lemondott, azért az ő respektje nagyon megnőtt azóta. Eddig is azért általában pozitív volt az ő megítélése, de én azt látom, hogy ettől nagyon megnőtt.
Igen, csak közben ment az idő, és az idő hozott dolgokat olyan mechanizmusokon belül, amiknek talán nem volt szerencsés. Igen. Azért is kérdezem, amit most föltettem, mert én az elmúlt 10 évben két alkalommal dolgoztam vezető pozícióban állami vagy államhoz viszonylag közel álló szervezetekben. Uh-huh. Mind a két helyen, és mind a kettő nagyjából kulturális
terület.
Igen. Mind a két helyen az volt a tapasztalatom, hogy az eredeti jó, helyes és kreatív célkitűzéseket, valaminek a felépítése, felépülése, azt valahogy ellehetetleníti valamiféle olyan erő, ami kizárja, hogy ez szakmai módon valósuljon meg. Uh-huh, uh-huh. Tehát én azt látom, hogy a jó ötletek megvalósítása mögül ürül ki a szakmai know-how folyamatosan, És ezt én valamiféle vezetési dolognak láttam, meg érzékeltem, és még valamit érzékeltem ezekben a szervezetekben, mind a két helyen, hogy nagyon érdekes módon azt vettem észre, hogy azok a vezetők, akik itt dolgoztak, meg működtették a két intézményt, azok úgy működtek, mint vezető, mint ahogy látták egyel-kettővel följebb. Tehát az volt az érzésem, hogy a fent lét vezetői szocializációban részesíti az alsóbb rétegeket, és ez nagyon nem tesz jót nagyon sokszor, nagyon sok folyamatnak.
Igen.
A szakmai terén mondom.
Igen. Igen, sajnos ez a szocializáció valóban nagyon is megfigyelhető, és olyan emberek, akik korábban világosan látták, de nem voltak még ilyen nagyobb vezetői pozícióban, és világosan látták, hogy ez nem jó így, és azt mondták, ha én kerülnék vezetői pozícióba, akkor én nem így csinálnám, hanem, és bekerülnek, és elkezdődik ez a szocializációs folyamat. És ebben nagyon kevesen tudnak józanul szembe nézni ezzel, illetve nemet mondani. Mi nemet kellene mondani időnként?
Ezt akartam kérdezni, hogy mi ennek a kezelési kulcsa egy ilyen szituációban vajon? Nem mondás a kinek?
Hát ki milyen helyzetben van egy szervezetben? Kinek milyen pozíciója van? Ki tudja megmondani Mózesnek, ugye, hogy nem jól csinálod a dolgot? Akárki nem mondhatta meg. Én azt gondolom, az a tapasztalatom, hogy az a baj, hogy nagyon sokszor az emberek alsóbb szinteken is csak szidják a rendszert, idézőjelbe, ami ott kialakult, ugye, egy szervezetben, de a saját kis területükön, kisebb-nagyobb területükön nem lépik meg azt, amit nyugodtan megléphetnének. Lehet, hogy hátratételbe kerülnek vele. Lehet, hogy nem kapnak majd fizetésemelest. Még az is előfordulhat, hogy esetleg kirúgják, hogy mondják szépen.
Elbocsátják.
Ugye? Lehet. De ezt föl kellene vállalni, akármilyen pozícióban van az ember. Nekem is volt, amikor még KPMG-nél dolgoztam, ugye a világ egyik legnagyobb könyvvizsgáló és tanácsadó cég magyar ágán, ahol vezérigazgató helyettes voltam, és nekem is volt olyan szituáció, akkor bevezettünk, nemzetközi javaslatra bevezettünk egy új értékrendszert, egy új etikai kódexet, ami nagyon-nagyon jó volt, és én nagyon támogattam, és egyetértettem vele, és a vezérünk is nagyon egyetértett vele, és ő is támogatta maga eszközeivel ennek a bevezetését, és néhány hónap múlva az egyik felső vezető súlyos erkölcsi vétséget követett el. Nem is emlékszem, ez nem is annyira lényeges, de súlyosat. És akkor az emberek már beszélték a folyósókon és közösségi tereken, hogy ez jelenti az új etikai kódex, hogy kettős erkölcs van, egy a vezetőkre és egy a munkatársakra. És ez nagyon veszélyes állapot. És akkor én fogtam magamat helyettesként, és én beballagtam a vezérhez, hogy mondom neki, nagyon köszönöm, hogy te támogatod az egész folyamatot, de bizonyára eljutott hozzád is, hogy miket beszélnek most az emberek. Nagyon veszélyes a folyamat, pont most, amikor kezdjük ezt bevezetni, és ez az én kompetenciámat már meghaladja. A felső vezetők a vezérhez tartoztak, meghaladja, de én kérem, vagy javaslom, hogy gondold át, hogy ennek milyen következményei lesznek. És úgy mentem be hozzá, nem tudom, hogy jövök ki. Úgy indultam be. Ezt még el szoktam játszani ezzel, ilyen menedzsment műhelyekben is. Sokféle választ adnak az emberek. A lényeg az, hogy a vezér magába roskadt. És azt mondta, hogy igazad van, de ha ezt most megtenném, tehát fegyelmi vagy valami, akkor néhány hónapon belül a felső vezetésből mindenkit kéne fegyelmeznem, és nem merte fölvállalni. Én nagyon tiszteltem, szerettem különben ezt az embert is, és hát maga alatt volt.
Ez egy nagyon nagy dilemma lehet a vezetésben, a legfelsőbb vezetési szinteken, hogy hogyan szerezzen az ember érvényt egy kódexnek, ahogy fogalmaztál, vagy egy etikai erkölcsi rendszernek. És általában akkor ezt a fajta dilemmát, vagy ennek az ódiumát a vezetők nagyon sokszor nem vállalják be.
Így van, így van.
Mi van akkor, hogyha egy szervezet arra épül, hogy láncban lefelé hierarchikusan uralható legyen mindenki, tehát magyarul tele van olyan vezetővel a szervezet, akiket lehet fogni valamivel. Egyen följebbről.
Van ilyen, de hogy akkor mit lehet csinálni?
Igen. Hol a remény ebben, igen?
Hát én azt mondom, hogy ha van abban a hierarchiában egy ponton van egy vezető, akkor neki a maga területén föl kell vállalnia, hogyha ebből ki akar törni. akkor föl kell vállalnia, és be kéne látnia, hogy hát bocsánat, az, hogy én hogy bánok az embereimmel, hogy én jól bánok, tisztességesen bánok, igazságosan bánok, és még sorolhatnám, azért nem fognak engem számon kérni följebb általában, hanem örülnek, hogyha nálunk békesség van. Illetve, hogyha szót kell emelni valahol, igen, föl kell vállalni, hogy akkor lehet, hogy az lesz a következménye, hogy mennem kell. Ha mindig a másikra várunk, és nem csinálunk semmit, akkor ezek a rendszerek föl tudnak maradni.
Igen, hadd mondjak egy tapasztalatot. Én úgy láttam, hogy a másképp működés az ilyen típusú egyre militánsabb parancsuralmi végrehajtó alapú rendszerben gyanús. Nem az a kérdés, hogy ott egyébként rend van-e, és teljesítés, és teljesítmény, hanem akkor az a meglátás, hogy gyenge.
Igen.
Tehát ezek itt valamiféle, a vezetésnek van valamiféle az erővel kapcsolatos, meg az erőmutatással, főleg az erőmutatással kapcsolatos ideája, vagy fétise ezeknek a rendszereknek. Ez csak egy tapasztalat, amit itt be akartam tenni a beszélgetésbe.
Igen, ebben a bizalomépítő vezető könyvben is, az egyik fejezetben írok arról, hogy rendkívül fontos ugye a légkörnek a kérdése, és hogy vannak olyan vezetők, akik kifejezetten mérgezik ezt a légkört, és írok kifejezetten a hatalommániás emberekről. Nagyon-nagyon jó irodalma van ennek a területnek is, és írok róla, de van egy nagyon komoly megállapítás, amit átvettem, hogy ezek a hatalommániás vezetők nem uralkodhatnának, vagy basáskodhatnának, ha nem lennének mellettük a játékosok, és ha nem lennének az áldozatok, akik meg mindezt elszenvedik. Ez egy nagyon fontos, amikor olvastam ez a megállapítás, szidjuk a egyszemélyi nagyfőnököt, de ebben vannak általában játékosok mellette olyan emberek, akik látják, hogy azért ez nem túl jó, de azért a saját pecsenyéjüket meg tudják sütni ebben a rendszerben. És aztán rengeteg áldozat van, akik mi nem emelik föl a szavukat, pedig fölemelhetnék. Tehát nem csak a vezetőnek van felelőssége egyáltalában, hanem akik ezt kihasználják, vagy hagyják magukat leuralni.
Aki áldozatként elfogadja azt a helyzetet, amiben van, az ő maga is veszít, és veszít az a terület is.
Igen, igen.
Beszéltünk arról, hogy mennyire fontos a sebezhetőség a bizalomépítésnél. Tehát, hogy megvallani a hibákat, bevallani a hibákat. Mit kezd ez a gesztus a tekintéllyel? Mondtad, hogy ennek ereje van, de vajon nem úgy gondol-e magára egy ember, egyébként szerintem alapvetően természetes módon, hogy hát ha én elmondom, hogy mik a problémáim, gyengeséget mutatok, ha gyengeséget mutatok, és elmondom, hogy mit hibáztam, akkor alkalmatlanságomról teszek tanúbizonyságot, és akkor miért maradjak vezető? Uh-huh. Ezért ez egy dilemma, nem?
Igen, igen, hát a legtöbb vezető ezért nem meri ezt bevállalni. Mert ettől fél, hogy akkor én gyengének mutatkozom, alkalmatlannak mutatkozom. Én úgy látom, akár a különböző bibliai történetekben, akár pozitív történetekben a mai szervezetek világában is. Én úgy látom, hogy attól, amitől fél az ember, hogyha ez tényleg őszinte, és nem egy megjátszott valami, hanem ez tényleg őszinte egyrészről, és nem úton útfélen egy ilyen bocs típusú dolog van, hanem tényleg amikor ott történik valami negatívum, és az emberek tudják, hogy hát ott van a főnök, azért valahol ő van a csúcson, ő tehet róla, bármennyire is igyekeztünk. Ha ilyen szituációkba oda mer állni, akkor pont az erőt fogja megmutatni. Megmutatja azt, hogy én elég erős vagyok, hogy nyíltan beszéljek az én saját vezetői tévedéseimről. Ez egy paradox dolog, de attól, amitől fél az ember, de ha ezt sikerül átlépnie, akkor növeli a tekintélyét. Hát persze lehetnek olyan szituációk, amikor azt mondják, hogy akkor menjél. Hát ilyen is lehet.
Kockázata megvan, de megvan. A helyzet megtisztító ereje is megvan.
Pontosan. És az ilyenek nélkül nincs valódi megtisztulás. Ugye mindig beszélnek róla, hogy meg kell tisztítulni a szervezetnek, most akár világi, akár egyházi, akár milyen, de ilyenek nélkül nem megy a megtisztulás.
Mi a helyzet azokkal a rendszerekkel, ahol csak folyamatos siker van? És az is bizonyos olvasatban.
Hát ez az, hogy az bizonyos olvasatban van, ki értelmezi a sikernek, ami van. Hát megint idézek egy nagy gurút, Charles Handy-t. Ő azt mondja, hogy nagyon vigyázzon egy vezető, egy szervezetnek a vezetése, hogyha minden jól megy. azt mondja, akkor ott nagyon hamar el fognak érni a csúcsra, utána elkövetkezik a hanyatlás. Ez minden szervezetben, de az egyéni életünkben is így van, hogy egy ilyen fektetetes görbe szerint megy az életünk, szervezeteknek az élete, és óhatatlan. Elérkezik a csúcshoz, és hanyatlás. Azt mondja, hogy egyetlen egy titka van annak, hogy ezt elkerüljük, ha elkezdünk egy második görbét, még a csúcs előtt. Még a csúcs előtt. Nagyon nehéz megtalálni, hogy mikor vagyunk a csúcson, és az emberek nem szeretnek ezzel foglalkozni, mert a siker elvakít. De azt mondja, még a csúcs előtt indítsunk egy másodikat. Miért? Mert akkor még vannak erőforrások.
És ez mit jelent? Ez a második indítás, ez mi? Egy másik projekt?
Hát attól függ, hogy miről van szó. Egy emberről, akkor az, hogy kezdje el építeni a következő életszakaszának a karrier lépéseit, most a szó nemes értelmében, még mielőtt bekövetkezik, hogy őt kirakták például. Egy szervezet életében, hogy lehet, hogy nagyon sikeresen haladunk fölfele, de ha úgy maradunk, akkor be fog következni a bukás. Nagyon eklatáns példa a Kodak. Ugye, aki a fényképezésben a vezető nagyhatalom volt, ha lehet ezt így mondani. És aztán jött a digitális fényképezés, és ő azt mondta, hát ez nem az igazi. És megelőzték, és eltűnt. Uh-huh. Tehát neki is el kellett volna időben indítani egy második görbét. Ez nagyon nehéz az embereknek is, meg a szervezeteknek is, de én nagyon egyetértek vele, hogy erre borzasztóan szükség van. Példa, vezérigazgatók azt gondolják, hogy hát ha majd lejárt az idő, akkor itt majd tárt karokkal fogják fogadni a kultúrában, a szociális szférában, az egyetemi oktatásban. Hát ez nem így van.
Pedig a tapasztalat meg lenne, nem?
Hát ez az, és ez azt mondja, hogy az meg lenne, de nem ez. Van még Peter Drucker mondja nagyon az a önmagunk menedzselése témakörében, amikor az élet különböző területeit veszi, 7. rész a életünk második fele. És azt mondja, nagyon sok, hát egyrészt ugye az értelmiségi szakmákban megnőtt az életkor, elég magasra, és lecsökkent, mondjuk, hogy amíg valaki egy vezetői pozícióban lehet, az meg lecsökkent másik oldalról, ugye? És mit fog csinálni még a következő 30 évben, mondjuk, normális esetben? Nagyon sok mindent lehet, de a felkészülést időben el kell kezdeni. Amikor én ezt olvastam, ez úgy mélbevágott engem, akkor 48 éves voltam, és elgondolkoztam, hogy mit akarok csinálni. Én mindig ott boldogtam a tanítás felé, és mondtam, hogy én egyetemi oktató szeretnék majd lenni. De hogy valaki rendes egyetemi oktató legyen, ahhoz pedig hát tudományos oktatót kell szerezni. Igen. Én ezért csináltam meg aztán a PhD-met.
48 éves korodban.
Még utána csináltam, és csak akkor kezdtem el ezen gondolkozni. Én negyedi eljárásban csináltam meg, igen, azt hiszem 52 éves koromban végeztem, és nagyon érdekes volt, amikor beadtam a jelentkezést, és elfogadták, akkor én vezérigazgató helyettes voltam. Volt bennem akkor is egy nagy vitás, hogy ezt lehet csinálni a vezérigazgató helyetteség mellett. De néhány hónap múlva megszűnt ez a pozícióm. Nem az én jó szántamban, hanem megszűnt átszervezés, stb. Miatt, és talán azért is tudtam viszonylag gyorsan megcsinálni. Tehát igenis kell a fölkészülés ezekre a második szakaszokra.
Milyennek a böjtje, ha már így a böjti időszakban beszélgetünk erről, hogy gondoljuk újra a vezetés horizontját, amit megtettél, csak mi erről beszélgetünk.
Igen.
Hogy milyennek az egész folyamatnak a böjtje?
Hát a böjtje az, hogy nagyon őszintén szembe kell nézni a valósággal, a lehetőségekkel, hol tartok, akár életkorban, akár milyen korlátozó tényezők vannak a számomra, ez egy kemény munka. Ezzel szembe kell nézni. Aztán a böjtje az is, hogy a sikeresen folyó munkák mellett el kell kezdeni másnak az elindításával, akár a tanulmányok, akár a teljesen új projekt, valaminek a fölépítése, az is a böjtje, hogy kétszer annyit idézőjelbe, vagy többszörösét kell dolgozni, hogy beindítsam a másodikat.
Akkor ezt az időt és az energiát kell beletenni.
Időt, energiát, de hát először mondom az őszinte szembenézést. Így van, azt kell beletenni. Hát a másik oldalon meg ott van a lehetőség, hogy akkor valami új jöhet ki belőle. De enélkül meg nem. Mert hanyatlásnak megyünk.
Két kérdésem lenne a beszélgetésünk vége fele. Az egyik az, hogy most visszakanyarodunk ahhoz az alapkérdéshez, amit a könyvben kifejtesz, a Bizalomépítő vezető című kis kötetben. Hogy néz ki mi jellemzi röviden egyfajta profiladásként a bizalomépítő vezetőt?
Igen, a kérdésnek ugye több oldala van ráadásul, de általában egy vezetőnek is két oldalon van a kérdése, hogy hogyan győződhet meg arról, hogy ő még megbízhat-e az emberekbe. A másik oldala pedig az, hogy hogyan érheti el, hogy benne megbízzanak. Főleg, hogyha mondjuk egy új pozícióba kerül, esetleg kívülről jön, akkor még nehezebb, de belülről se van egyszerű az új pozíció. Igen, van egy ilyen bizalomépítő modell, ez a Harley nevéhez fűződik, és írok a szemben, igen, írok ebben a kis könyvben is róla. Azt mondja, hogy ha azt szeretném, hogy megbízzanak bennem az emberek, tehát tényleg a bizalomépítést elkezdjem, azt mondja, hogy ez nem egy olyan megfoghatatlan dolog, hogy van kémia, nincs kémia, hanem ez bizonyos tényezőkön múlik. Megmond ilyen, hogy vannak személyi tényezők, hát vannak emberek, akik például a kockázatviselő képessége szörnyű alacsony, vagy a változás kezelési képessége. És vannak aztán szituációs tényezők, amiben benne van egy szervezet. Összesen 10 ilyen tényezőt említenek, és azt javasolja, hogy na nézzük meg, hogyha valakinek szeretném azt, hogy megbízzon bennem, hogy akkor nála ezek a bizalmi tényezők mennyire erősek, vagy mennyire gyengék. És ahol gyenge egy tényező, akkor oda kell koncentrálni, és azon kell dolgozni. És nem jók az általános tanácsok, hogy többet kommunikálni, vagy például. Embereknek elegük van már fölösleges kommunikációból például. Lehet, hogy valakivel az kell, mert az is egy ilyen bizalmi tényező, hogy kialakult egy őszinte kommunikáció. De hogy ezekkel kell foglalkozni, és akkor ha valakinek például a kockázatviselő képessége roppant alacsony, akkor a vezetőnek az a feladata, hogy adjon alternatívákat ennek az embernek. Melyik megoldásnál érzi jobban magát? Azok között, a keretek között, ami a rendelkezésre áll. Egy példa.
De ez ugye azt jelenti, hogy a vezetőnek investálnia kell figyelmet, energiát, szeretetet, megoldást a munkatársába, és nem abban gondolkodik, hogy alkalmatlan leváltja, jöjjön egy új, aki csinálja, amit mondom.
Feltétlenül investálnia kell, de ha egy idő után nem megy, akkor pedig meg kell ezeket a utóbbi döntéseket hozni.
De ebben a sorrendben.
De nem, abszolút.
Beszélgetésünk közben eszembe jutott egy bibliai történet, egy alak, ha már ezzel kezdette is, ez pedig Salamoné. A világtörténelem legbölcsebb, legtehetségesebb uralkodója, aki magától, Istentől kapja az uralkodásra való tehetséget, képességet a Szentírás szerint.
Igen.
Soha olyan gazdag birodalom, mint Izrael akkor, vagy saját történetben nem volt.
Igen.
Világra szóló ismeret volt róla, és az ő bölcsességéről. Hozzájártak, hogy igazságot tegyen, hogy bölcsen eligazítsa a világot. Az ő bölcsességgyűjteményéből tájékozódik mindenki, aki a Szentírást olvassa, mondjuk a példabeszédek.
Igen.
Ez az ember uralkodásának vége felé, a bálványimádás bűnébe esvén, ugye feleségei, ha jól emlékszem, feleségei is számosak voltak, és...
Nagyon számosak.
Igen, és ők számos népből is voltak, számos istenséget imádtak, és ez szétvitte, pontosabban beemelte ezeket az isteneket Salamon imádatának tárgyai közé, ahelyett, hogy kizárólagosan egyfelfele figyelt volna.
Mint az elején.
Mint az elején, pontosan így van. És amelynek, akinek ezt az egész pályaivet köszönhette.
Elvesztette azt az alázatot. Hát, amiről beszéltünk az előbb, ugye indulásnál döbbenetesen alázatos volt. Hogy fogom én ezt a népet apám után
felemelni? De megtörtént.
Meg.
Viszont nem indult egy másik görbe, és az a görbe elkezdett zuhanni, de erről nagyon furcsa módon szükszavúan, de nagyon keményen beszél a Szentírás, mert hiszen ennek az lett a következménye, hogy ketté vált az ország.
Így van.
Tehát egy radikálisan, egy nagy gazdagság után egy óriási szkizma.
Abszolút káosz, belharcok, Roboám és Jeroboám, két király, vagy király jelölt.
Aztán a fogság.
Aztán jött később a fogság. Igen. Így van.
Egy kérdésem van a végére. Ki szólhat Salamonnak?
A próféta.
De azt jól értelmezem, ugye, hogy ha van egy olyan vezető, aki mérgező, és minden megmérgez maga alatt, akkor ez fordítva is működik, és most a remény szempontjából kérdezem. ha ez a vezető megváltozik, vagy egy olyan vezető van, aki a fényt hordozza,
hát, hogyne.
Az egész szervezet
valóban megtér, ugye?
Igen.
Valóban megváltozik az egész gondolkodásmódja és viselkedésmódja. Van erre lehetőség?
Így legyen.
Kedves hallgatók, arra kérlek benneteket, hogy legyetek magvetők. Ha ebben a beszélgetésben olyan gondolatot hallottatok, ami más fülekbe vetve is hasznos növekedésnek indulhat, kérlek, osszátok meg azokkal a fülekkel is ezt a beszélgetést. Bíztatlak benneteket egyben arra is, hogy iratkozzatok fel a hírlevélre, akkor heti rendszerességgel mindenről kaptok egy közös levelet, hiszen a Gondolatkertészet podcast, rádióműsor és blog. A belépőpont az a gondolatkertészet.hu. Itt a Gondolatkertészet podcast csatornáin pedig hamarosan folytatódik a Böjti beszélgetés sorozat, de addig vissza tudjátok hallgatni az előző epizódot, amelyben dr. Steinbach József református lelkésszel, a Dunántúli Református Egyházkerület püspökével, Elvis Presleyről és a rock'n'rollról beszélgettünk. Ha még van időtök, akkor a Tari Anna Mária pszichoterapeutával közös Igazából Szerelem podcast sorozat legutóbbi epizódját is szívből ajánlom. Nick Hornby Mesztelen Juliet című regényének filmváltozatáról beszélgettünk. Illetve a modern magyar konzervatív gondolkodás világlátását és nagy példaképét vettük át Windhager Ákos eszmetörténésszel az előző epizódban. Tovább is van, na de hát kinek van rá ennyi ideje. Na jó, köszönöm Tábori Kálmán és Puss Gergő segítségét, nektek pedig, hogy meghallgattatok, gyertek máskor is, és addig se felejtsétek, se én, se egyikünk, hogy földművelők vagyunk mindannyian.
Szia! Üdvözlünk a Gondolatkertészetben! Ás mélyre, és hallgass szabadon!